Kedves hallgatom! Pál apostolnak a családi életre vonatkozó tanácsai azt tanítják, hogy a keresztény otthon tükre a Krisztus és az egyház közti kapcsolatnak. Krisztusnak az egyházzal való kapcsolata más, mint a férj és a feleség kapcsolata abban a tekintetben, hogy Krisztus is feje az egyháznak, és ő a test üdvözítője is. A férj nem megváltója a feleségének, de az engedelmesség világában a feleség válaszol a férjének és az Úr Jézus Krisztusnak. Feleségem mondta, hogy valamikor azt gondolta, hogy én vagyok az ő ragyogó páncélzatú lovagja. Megmondom neked, hogy hogy végződött az egész. Talán már láttál televíziós hirdetésben páncélba öltözött lovagot, amint kezében visz egy tisztítószeres kannát a képernyőn. Tudod-e, hogy hova igyekszik? A konyhába. Most, hogy nyugalomba vonultam, én is ott szoktam végezni. Egyik barátom mondta, most, hogy már nyugdíjas vagy, együtt kell csinálnod mindent a feleségeddel. Amikor mosogat, te is mosogass vele együtt. Amikor padlót törölget, akkor te is segíts neki ebben. Én nem nagyon vagyok odáig ezzel a tanáccsal, de bizonyára többet mosogatok, mint bármikor ezelőtt. Most pedig hadd mondjak néhány szót a fiatalasszonyoknak. Talán nem mondhatod, hogy világszépség vagy. Isten sohasem mondta, hogy minden férfi beléd szeret. 99 férfi elmegy melletted, és nem lát benned mást, csak egy lényt, akinek hosszú a haja. De egy napon jön egy férfi, aki beléd szeret, mert benned látja meg az igazit. Te leszel az ő ihletője. Te inspirálod őt a nagyságra, talán arra, hogy könyvet írjon, mesterművet készítsen. Ha te vagy az ihletője, ne hanyagold el, ne menekülj tőle. Isten talán éppen ezért akar titeket egyé tenni. Lehet, hogy így szólsz. Prédikátor testvér, ön az elmélet világában lakik. Ön idealisztikusan prédikál. Ez jónak hangzik a meséskönyvben, de nem így történik a való életben. Barátom, tévedsz. Ez igenis megtörténik. Matthew Henry írta a legszárazabb Biblia kommentárt, amit valaha olvastam az életben. De meg akarom neked mondani, hogy csodálatos, romantikus élete volt, mint fiatal lelkipásztornak. Soha sem gondoltad volna kommentárját olvasva, hogy valaha romantikus lehetett, pedig az volt. Londonban találkozott egy lánnyal, aki a nemesség sorai közé tartozott. Ő szegény fiú volt, de beleszeretett a lányba, és a lány is viszont szerette őt. Végül elmentek a lány apjához, hogy elmondják esetüket, és a lány apja próbálta a lányt lebeszélni. Ezt mondta, az a fiatal ember gyökértelen. Soha sem tudod meg, hogy honnan származott. A lány ezt válaszolta. Igazad van, apu, nem tudom, hogy honnan jött, de tudom, hogy hova megy, és én vele akarok menni. Így is történt. Nathaniel Hawthorne irodai alkalmazott volt. New York Cityben a kormány egyik vámhivatalában dolgozott, és hatékonyság hiány miatt elbocsátották. Hazament, leült elkeseredetten és leverten. Felesége odament hozzá, körülölelte és így szólt. Nos, Nathanael, most már azt csinálhatod, amit mindig csinálni akartál. Elkezdhetsz írni. Megírta a Hét Gables háza, a Skarlátlevél, a Nagy Kőarc című műveket, és más világhírű regényeket. Láthatod, ez beválik az életben. Ez bevált már emberek millióinak az életében. Férfiak, úgy szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Efézusi levél, 5. rész, 25. vers. Isten sohasem kérte az asszonyt, hogy engedelmeskedjék bármelyik férfinak, aki nem szereti őt, és nem is így szereti. Ó, ez a keresztény szeretet a legmagasabb fokon. Ma a fiatalok sokat tudnak a szexről, és számtalan könyv jelent meg a házasság témájáról. Talán úgy hangzik a szava, mint egy kőkorszakbeli prédikátoré, amikor azt mondom, hogy ezek ostobaságok. Pedig csak a keresztény tudhatja, hogy mi az igazi szeretet a házasságban. Mert a Krisztus és az egyház közti kapcsolat magas szintjére emelkedik. Ehhez semmi sem hasonlítható, barátom. Hogy a víz fürdőjével az ige által megtisztítva megszentelje. Efézusi levél, 5. rész, 26. vers. Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Ez a múltban történt. A jelenben megszenteli az egyházat Isten igéjének vize által. A tisztító eszköz a Biblia, és ez jobb, mint bármilyen más tisztítószer, amit a rádióban vagy a televízióban hirdetnek. Isten igéje nem csak a szennyes foltokat tünteti el, hanem azt is elvégzi, hogy újabb fekete foltokat ne kapjunk az életben. Így állítja maga elé az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem hogy szent és fedhetetlen legyen. Efézusi levél, 5. rész, 27. vers. A jövőben maga elé állítja az egyházat dicsőségben, hogy ne legyen rajta folt vagy ránc, vagy bármi hasonló, hanem szent és fedhetetlen legyen. Meglátjuk a Krisztus elé állított egyházat, mint mennyasszonyt, akit felékesítettek a férjének, ahogy majd tanulmányozzuk a jelenések könyvében. Hadd mondjam neked, hogy minden nő gyönyörű a mennyegzője napján. Számos mennyegzőt vezettem már életemben, és még sohasem láttam csúnya mennyasszonyt. Láttam őket a házasságkötés előtti és utáni időben, és őszintén elmondhatom, hogy a házasságkötéskor mindnyájan gyönyörűek voltak. A mennyegzőjük napján a legcsodálatosabbak. Egyetlen fiatal ember sem jegyzett el még olyan fiatal hölgyet, akiről azt gondolta, hogy először végig kell vezetnie az üldöztetés és a nagy nyomorúság tüzén, mielőtt feleségül veszi. Ez hallatlan volna. Ezért képzeljünk el valakit, aki azt mondja, hogy az egyháznak először át kell mennie a nagy nyomorúságon. Az egyház Jézus mennyasszonya, és ő megtisztítja az egyházat Isten igéjének fürdőjével. Tartsuk emlékezetünkben, hogy amikor az egyház szót kimondjuk, akkor nem valamilyen szervezetről beszélünk, meg toronyról, meg szószékről, meg orgonáról. Az igazi hívők testületéről beszélünk. Ez a vers azt jelenti, hogy az Úr Jézus Krisztus megmos minden hívőt, és felkészít mindenkit arra a nagy eseményre. Hiszem, hogy ez még a mi korunkban történik. Már láttuk a múltat, a jelent és a jövőt. Krisztus szerette az egyházat, és önmagát adta érte. Ő megszenteli az egyházat az ige fürdőjének vizével. A jövőben az egyházat maga elé állítja, mint ragyogó mennyasszonyt, teljesen bűn nélkül. Akkor az egyház szent és makulátlan lesz. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. Aki szereti a feleségét, az önmagát szereti, mert a maga testét soha senki nem gyűlölte, hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat, minthogy tagjai vagyunk testének. A férfi ezért elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Nagy titok ez, én pedig ezt Krisztusról és az egyházról mondom. Efézusi levél, 5. rész, 28. verstől a 32. versig. Egy egész hosszú szakaszt idéztem, hogy megláthassuk, hogy Pál miként magyarázza ezt a két témát oda és vissza, a feleség és a férj, valamint az egyház és Krisztus kapcsolatában. Miután Krisztusról és az egyházról beszélt, a téma visszatér a feleség és férj kapcsolatára. Hasonlóképpen a férfiak is szeressék a feleségüket, mint a saját testüket. A házasságkötési szertartáson az ifjú párnak nem pezsgős vacsorára van szüksége, A házasságkötési szertartáson az ifjú párnak nem pezsgős vacsorára van szüksége. Mindkettejüknek be kell teljesedniük szent lélekkel. A legcsodálatosabb mézes heteik lesznek, ami valaha lehetett bármelyik házaspárnak. Azok a forrófejű fiúk és lányok, akik a szexről és a házasságon kívüli szexuális kapcsolatról beszélnek, nem is tudják, hogy mi az igazi szerelem. Sokat tudnak a szexről, de nem tudnak semmit az igazi keresztény házasság szépségéről, extázisáról és édességéről. A férjnek szeretnie kell feleségét, mert a házassági kapcsolatban a felesége ugyanahoz a testhez tartozik. Mint ahogy az egyház Krisztus teste, és Krisztus a feje annak a testnek, ezen az alapon a férj a feleség feje. Természetellenes a férfinak, hogy gyűlölje a maga testét, ezért a férj szereti feleségét, hiszen a saját teste. Krisztus, ismerve az egyház gyengeségét, táplálja és dédelgeti azt. A férjek is kedveskednek feleségüknek. A 31. vers idézett Mózes első könyve 2. részének 24. verse alapján. Pál itt visszautal arra a kapcsolatra, ami az Édenkertben állt fenn Ádám és Éva között. Az az első házas pár, Krisztus és az egyház jövőbeli egységének a képe, és bemutatja a vőlegényt és a menyasszonyt. Évát segítőtársnak teremtette Isten Ádám mellé. Az oldalából származott, nem a talajból, mint az állatok. Ádám hiányos volt addig, amíg egyé nem váltak. Isten formálta a nőt, és azt hiszem, hogy a nő volt a legcsodálatosabb teremtmény a világban, amikor Isten odavitte Ádámhoz. Valaki humorosan azt mondta, hogy a nő azért nézett ki jobban, mint a férfi, mert Isten már gyakorolta az emberen a teremtést, és volt már tapasztalata, amikor az asszony teremtette. Az asszony Ádám segítője lett. Pótolta azt, ami hiányzott Ádámban. Ádámnak alkotta Isten, és egyé váltak. A héberben a férfi szó is, és az asszony neve Isa. A két szó csak nem azonos. Az asszony az emberből vétetett. Van két illusztrációm a történelem alapján erről a csodálatos kapcsolatról, ami a férfi és a nő között áll fenn. Ezt napjainkban gyakran elveszítjük. Az új erkölcsiség és a szexuális szabadság nagyon sok embert rabszolgaságba dönt. Egyszerűen nem működik. Isten azt tervezte, hogy a keresztényeknek sokkal magasabb szintű kapcsolatuk legyen egymással. Az első illusztráció Abélard és Héloász története. Amikor John Lord írta a Nagyasszony című munkáját, akkor Héloászt használta a szeretet, a házastársi szeretet példájának. A történet egy fiatal egyházi emberről szól, akit Abélardnak neveztek. Ragyogó fiatal tanító és prédikátor volt a Párizsi Egyetemen. A kanonoknak volt egy unokatestvére, akit Héloáznak hívtak, és akit elküldött Abélarhoz, mint tanárhoz. A lány kiváló személy volt, és a férfi kiváló ember volt. Tudod a történetet? A férfi őrült módon beleszeretett, de annak a kornak szörnyű gyakorlata szerint a papok házasságkötését örök szégyennek bélyegezték. Amikor John Lord leírta a történetüket, akkor ezt a bevezetést írta a könyvhöz, amit szeretnék közölni veled. Csak nem túl szép ahhoz, hogy ma elolvashassuk. Ez olyan, mint a harmatos hajnali szellő, ami végigfúj a hegyek, völgyek virágszőnyegén, a dombokon és a mai irodalom malacságain. Ezeket írta. Amikor Ádámot és Évát kiűzték a paradicsomból, még találtak egy virágszálat, akármerre vándoroltak, és az örök szépségében virágzott. Ez a virág mutatja be azt a nagy bizonyosságot, ami nélkül kevesen lennének boldogok. Ehelyett alantasak, titokzatosak, kifejezhetetlenek. és ezt a nagy nyereséget elismerték költők, moralisták, pogányok és keresztjének egyaránt. Igen, nem csak a boldogsággal azonosult, hanem az emberi létezéssel is, és ez a lélek része legmagasabb vágyakozásaiban. Szövetségese az átmenetinek és a halandónak, még a gyengének és a romlottnak is, mégis halhatatlan természetében és magasztos céljaiban egyszerre szenvedély, magatartás és inspiráció. Ha valaki összetett természetünknek ez eleme nélkül próbálna leírni egy nőt, aki különleges bűvöletben tartja, az annyi, mint a Hamlet tragédiáját próbálná lejátszani maga Hamlet nélkül, ez abszolút lehetetlen. Kép központi alak nélkül, regény hős nélkül, vallás áldozat nélkül. Témám nem nélkülözi a nehézségeket. A szenvedély vagy az érzelem leromlik, ha eltorzítják, és fölmagasztosul, ha tiszta. Mégsem bűnnek festem, hanem erénynek, nem gyengeségnek, hanem erőnek, nem átmenetinek, hanem örökkévalónak, nem halandónak, hanem halhatatlannak, mindannak, ami nemesíti a magasba szárnyaló lelket. Abélar és Héloáz beleszeretett egymásba, de az egyház nem engedte meg, hogy összeházasodjanak. Ezért titokban adta őket össze Abélar egyik barátja. A férfi tovább tanított, de a titok kipattant, amikor egy szolga elárulta őket, és a nőt azonnal zárdába kényszerítették. Abélar volt talán a legbátrabb gondolkodója a középkornak. A 12. század kezdetén kezdte prédikálni és tanítani Isten igéjét, és ez az embertől, nem az egyháztól függött. Ez az ember, ez a nagy ember megkeseredett. Szarkasztikussá lett tanításában azért, amit megtagadtak tőle. Amikor már halálos ágyán volt, mert sokkal hamarabb meghalt, mint Héloáz, 20 évvel volt tőle öregebb, akkor azt kérte, hogy engedjék oda Héloázt, hogy találkozhassanak. Az egyház a legkegyetlenebb lépést tette, amit lehetett tenni, nem engedte meg Héloáz odamenetelét. Ezért a férfi levelet írt neki. Ez a levél nekem a legérzelemdúsabb, amit valaha olvastam. Ezzel az imádsággal zárul. Amikor úgy tetszett neked, Uram, és ahogy neked tetszett, te egyesítettél minket, és te elkülönítettél minket. Most, amit olyan irgalmasan elkezdtél, irgalmasan fejezd be, és miután elkülönítettél minket a világban, fonj össze minket örökké a mennyben. Azt hiszem, Isten országában már együtt vannak. John Wesley történetét nem emlegetik Angliában, hanem csak Amerikában, főleg Georgiában. Amikor John Wesley Georgiába ment, mint fiatal misszionárius, a korona már kiküldött oda egy nemes embert, mert azt hiszem meg akartak tőle szabadulni az udvarban, hiszen közönséges ember volt, nem volt személyisége és férfiassága. De annak a kornak szörnyű szokása szerint a nemeseknek joguk volt arra, hogy a legfinomabb nőt vegyék feleségül. Ez a nemes nem csak egy ragyogó szépségű nőt, hanem erős személyiséget is vett feleségül, aki egyúttal kiváló keresztény volt. Aztán a gyarmatukra került ez a lelkes fiatal misszionárius John Wesley. Azt hiszem, már ismered a történetet, beleszerettek egymásba. Ez John Wesley szerelmi története. Könyörgött a nőnek, hogy szökjön el vele, és majd az indiánok közé mennek lakni. De a nő ezt mondta: nem, John, Isten elhívott téged arra, hogy menj vissza Angliába, és végez valami hatalmas szolgálatot érte. Ő küldte vissza John Wesley-t Angliába. Eljött az este, amikor hajója készült a kivitorlázásra. Várniuk kellett a dagályra és a szélre, és a nő oda ment, hogy elbúcsúzzék tőle. Ó, igen, azon az estén együtt voltak, de még a leggonoszabb kritikusok sem mondhatják, hogy valami bűn követtek volna el. A férfi tovább könyörgött a nőnek, hogy menjen vele és lakjanak az indiánok között. Wesley életrajzírója azt mondja, hogy kétszer is lement a hajóhídra, de a nő visszaküldte vissza Angliába, hogy házasodjon össze a metodista egyházzal. Wesley visszatért Angliába összetört szívvel, de ez a nő lett az inspirátora. Isten adja a hívőknek ezt a fajta szeretetet, akit betöltött a Szentlélek. Hadd mondjam a fiataloknak ma, ne fogadjatok el másodrangút semmiben. Ne fogadjatok el mást, csak a legjobbat, amit nektek Isten ajánl. De ti is, mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát, az asszony pedig tisztelje a férjét. Efézusi levél, 5. rész, 33. vers. A de szócska lehoz minket a földre egy pillanat alatt. Ez a házasság gyakorlati része ezen a földön. Mennyire elrútította a bűn ezt a dicsőséges kapcsolatot, mint ahogy minden mást is beszennyezett. De ez a kapcsolat lehet a tied, ha a legjobbat akarod. Pál az olvasót visszaviszi a keresztény életmód gyakorlati részéhez az otthonba. Mindenki egyenként úgy szeresse a feleségét, mint önmagát. Ez bemutatja azt a férfit, akivel megfelelő alárendeltségi kapcsolatban van a felesége. A férj és a feleség az otthonban bemutatja az eljövendő dicsőség titkát a maga egyszerűségében. Ez nagyon gyakorlati alkalmazása annak, ami különben igen idealisztikus. Ez a romantikus oldalt behozza a valóságok világába. Imádkozzunk! Köszönöm, Uram, hogy családban élhetek. Add, hogy családi életem tükörképe legyen az Úr Jézus Krisztus szeretetének. Amen.